Nem lesz kivetítve, nem volt időm már az éjjel megcsinálni, de arra kérlek benneteket, hogyha itt van a Bibliátok, akkor használjátok. Persze én fel fogom olvasni, de ez nem úgy az igazi, hogy ti is olvassátok magatoknak, és együtt olvassuk. Igazából amiről szeretnék így beszélni, befejezésképpen így a témánkat, bár a változásról lehetne sokat beszélni, de a második esélyről, hogy Isten a második esély Istene. És arról, hogy ne adjuk fel. Bárhol is vagyunk, és bárhol is tartunk, és bármilyen helyzetben is vagyunk, ne add fel. Ne add fel. Ne add fel. És emlékszem, hogy nem is tudom, egy évvel ezelőtt volt a Ligetben valamilyen futóverseny, és igen, Márti is indult, és azért rög, mert látott engem futni ezen a versenyen. És elhatároztuk, hogy családilag elmegyünk, nem tudom már hány évvel előtte futottam utoljára, akkor még lehet, hogy még több súlyfeleslegem is volt, és nagy mellénnyel, hát ez csak 2 kilométer, kétszer oda-vissza a Liget Szegeden, és akkor elindultunk. Azt hittem, hogy majd a gyerekeim futnak velem, és akkor nyilván az ő nyelvük hamarabb lógni fog, tehát jól bírom. Azt tudtam, hogy Virág, ő mindig, szinte minden nap fut 10 kilométert. De na, a lényeg, hogy a gyerekek görkorit vettek föl, úgyhogy egyszerűbben oldották meg a dolgot. Az első 20 méteren már nem láttam őket. A Virág is már lehagyott, úgyhogy magamra maradva kocogtam a Ligetbe. Az első hossz még úgy jól ment, utána kezdett minden bajom lenni. És tényleg azon a határon voltam, hogy föladom. Pedig csak 2 kilométer, hát ez nagyon picike távolság. De rázott már a hideg, már alig kaptam levegőt, már minden bajom volt. És tehát tényleg majdnem föladtam, tehát úgy vánszorogtam be, akkor ott a végén ott szurkolt nekem a Golgota Gyüli pásztora, ő is szeret futni. A Kyle ott volt, ez egy gyerünk Balázs, gyerünk! Na mindegy, tehát, hogy de nem úgy kezdtem ezt az egész, sőt, nagy mellénnyel kezdtem, hát csak 2 kilométer. Hát amikor focizunk, sokkal többet futunk, de én ezért szeretek labdával szaladgálni, és nem csak úgy monoton, azt nem bírom. De mégis akartam, hogy együtt a családként csináljuk. De nem úgy kezdtem el, hogy én föl akarom adni. És a kereszténységet is sokszor így így kezdjük el, hogy én nem akarom föladni. Hát amikor megtalálja az Úr a szívünket, megfogja, megragadja, akkor lelkesek vagyunk. Lelkesek vagyunk. Van bennünk egy tűz, van bennünk szenvedély, és aztán igen, el tud jutni az ember egy olyan pontra, ahol feladja. Ahol feladja. És eltávolodik az Istennel való. Tehát az Istentől. Eltávolodik a vele való kapcsolat. Emlékeztek, amikor a tékozófűről beszéltünk az első alkalommal? Hogy annak a fűnek volt kapcsolata az apával. És aztán hagyta előtt. Ugye, mert van a kereszténységbe tévít, hogy ha már Krisztusé vagy, akkor nem tudod őt elhagyni. Nem lehet. Dehogy nem. Dehogy nem. És tehát rengeteg olyan barátom van, emberek, akikre fölnéztem, tanítók, akikre fölnéztem, akik nagyon jól kezdték, 10 év, 15 év, 20 év, és példák voltak előttem, jó emberek voltak, rendes emberek, és aztán leléptek a pályáról. És akkor néha látom, hogy Facebookon írogatnak, és valahol el vannak. De sokkal távolabb vannak, mint ahol voltak. Legalábbis ránézésre. Persze, Facebookon keresztül nehéz megítélni ezt, de hogy ja. A legrossz egyébként az, hogy sokan azt gondolják, hogy ha letértek, akkor már soha vissza nem tudnak térni. Soha nem tudnak visszajönni. Azt gondolják, hogy a Krisztus követés az egy ilyen egyszeri dolog. Kipróbáltam, leteszteltem, beleadtam apait, anyait, elbuktam, és azt gondolják, hogy Isten nem ad egy második esélyt. Pedig Isten nem ilyen. Mert lehet, hogy én feladtam Istent, De ez nem azt jelenti, hogy Isten feladta velem kapcsolatosan. Mert Isten soha nem adja föl velem kapcsolatosan. Legyen az 5 év, 10 év és 15 év távol az atyai háztól. Isten soha nem adta föl velem kapcsolatosan. És ő neki még mindig terve van velem. Ő nem felejtett el. Ő ott áll, ahogy a tékozló finál, ott áll a verandán, és minden nap skubizza a horizontot, hogy hát, ha meglátom a fejét annak az elkószált gyereknek. És alig várom, hogy feltűnjön, mert amint meglátom, nem azt fogom hagyni, hogy ő ide kullogjon, az bocsánatot kérjen, hanem oda fogok rohanni, és mert ezt csinálta. Tehát ő vár ránk, hogy újra hazajöjjünk, mert ő egy bővölködő életet akar. Ahogy János evangéliumában Jézus mondta, János 10:10, hogy az ő terve az életünkre bővölködő élet. Na, úgyhogy megnézve néhány karaktert a Bibliából, tehát ott van például Dávid élete. Dávid király élete, 2 Sámuelben. Tehát ez a fickó egy hős volt, ugye? Tehát úgy ismerjük, hogy egy hős. De nem volt mindig az. Tehát ő is feladta. Gyilkossá vált, és házasságtörővé vált. Úgy, hogy egy jó darabig utána nem is akarta megbánni. És aztán egyszer csak Istenhez fordult, az 51. Zsoltárt, hogyha elolvasod, ez az ő bűnbánó imája, ahol leírja azt, hogy micsoda gyötrelmeket élt át. Tehát azt mondja, hogy fizikailag fájdalmaim voltak. Már attól, hogy eltávolodtam, és nem álltam helyre. És az fejezi ki igazán azt, amin keresztül ment, és ahogy helyreállt Istennel. És látjuk azt, hogy Isten nem adta fel Dáviddal kapcsolatosan, mert mit csinálsz? Isten oda küldte a prófétát, Nátánt, hogy szembesítse a bűnével. És ez a mi nagy nehézségünk lelkipásztoroknak, úgymond prófétáknak, tehát Isten igének a hirdetőinek, hogy sokszor ez is a feladatunk. Lehet, hogy nem konkrétan egy üzenetben valakire rákészülök, sőt, biztos egyik ötökre se szoktam rákészülni, hogy tudom, hogy mi az élethelyzetetek, és akkor majd jól prédikálok róla. Ez Isten vezetése. De sokszor használ bennünket Isten arra, hogy rámutasson dolgokra az életünkben. És ezt tette Isten. Nem adta föl Dáviddal kapcsolatosan, hanem oda küldte Nátánt, hogy Dávid, nincs rendben az, amit csinálsz. Bűnben élsz, és Dávid az Úrtól vette ezt a találkozást, az Úrtól vette ezt a figyelmeztetést, és megbánta a bűnét. És helyreállt. És ez persze nem azt jelentette, hogy nem voltak következményei, mert született egy fia, és ez a fiú pont azért halt meg a bűne miatt. Meghalt az újszülött gyermeke Dávidnak. Tehát volt következménye a bűnének, de Isten megbocsátott neki, mert Dávid megbánta a bűneit. Aztán itt van Pál apostol, aki egy elképesztő fickó. Olvasok nektek egy részt. Apostolok cselekedetei 11-25. Azt mondja, Barnabás ezután Tarzuszba ment, hogy Sault megkeresse. Akit Saul Pál, ha valaki nem tudja, ez ugyanaz az ember, az apostolok cselekedetében Saul volt a zsidó neve Pál apostolnak, és aztán lett Pál az ő neve, és ő egy keresztény üldöző volt, utálom a keresztényeket, utálom Jézust, tehát ez volt az ő szíve állapota, és egy pillanat leforgása alatt térje meg mindenki, tehát ez lett a hozzáállása. Ez a damaszkuszi úton történt ez a változás. Megtért, találkozott Jézussal, feltámadott Jézussal, és megváltozott az élete. És elkezdte hirdetni az evangéliumot ott Damaszkuszban a tanítványoknak, beszélgetett velük, aztán eltűnt 3 évre az arábiai sivatagban, ahol azt mondta Pál apostol, hogy ott szó szerint a feltámadott Jézus tanította őt, megjelent neki és tanította őt. És aztán elkeveredett Jeruzsálemben, ott annyira nem fogadták be az ottani régi keresztények, mert tudták, hogy ki volt ez a Saul. Hát ő nyírbálta a családtagjainkat, úgyhogy nehéz volt elfogadni, hogy most ez a Saul Jézusról prédikál és megtérésről prédikál. Úgyhogy egy kicsit úgy perifériára került, és aztán 13 évre eltűnt. Visszament Tarzusba, ahonnan származott. És eltűnt. El volt valószínűleg bátortalanodva. És itt van Apostolok Cselekedete 11.25. Azt mondja, volt egy Barnabás nevezetű fickó, aki Tarzusba ment, hogy Sault megkeresse. Tehát Barnabás volt az, aki, egy ilyen, aki a bátorítás fia, ez a jelentése a nevének, és ment, hogy megkeresse. Tehát 13 év után emlékezett erre a Saulra. És azt mondja, én összeszedem ezt a srácot. Nem tudom, mi van vele, nem tudom, hogyan vele, valószínűleg Isten indította erre, a szívére helyezte, és azt mondja, megkeresem. És azt mondja, hogy ment, és megkeresse. És azt mondja, amikor rátalált, elvitte a szíriai Antiókiába, és egy évig maradtak ott a helyi gyülekezetben, és nagyon sok embert tanítottak. Jézus tanítványait ebben a városban nevezték először Krisztus követőknek, vagyis keresztényeknek. Tehát Pálnak volt egy ilyen megtapasztalása, hogy eltávolodott, visszament a régi életébe, és aztán jött valaki Isten indítására, és összeszedett engem, és visszahozott, és bátorított. Most ugrunk egyet. Ez fontos információ Pál apostolról, hogy tudjuk, hogy ő vele mi történt. Most ugrunk egyet, János Márkról fogunk egy picit beszélni. János Márk. Apostolok Cselekedetei 12.12-ben olvashatunk erről a János Márkról. Azt mondja ez a rész, hogy miután ezt Péter megértette, tök mindegy, hogy mit értett meg, nem az a lényeg, János Márk anyjának, Máriának a házához ment, ahol sokan együtt imádkoztak. Tehát a lényeg, hogy János Márkéknál volt egy házi csoport, vagy egy ima alkalom, ahol valószínűleg rendszeresen összejöttek. Tehát gondolhatjuk azt méltán, hogy János Márk és az ő családja valószínűleg ott volt az akkori gyülekezet frontvonalában, tehát lelkesen részt vettek az Úr munkájában abban az időszakban, tehát ott voltak a sűrűjében, és abból is gondolhatjuk, hogy ott volt János Márk is a gyülekezet sűrűjében, mert amikor Pál és Barnabás mentek missziós útra, hogy gyülekezeteket alapítanak, amiről olvashatsz az Apostolok Cselekedeteiben, ott külön, tehát János Márkot felkérték csapattagnak. Tehát nem véletlenül. Nem véletlenül. Tehát ő ott volt a sűrűjében, azt mondták, gyere velünk, szükségünk van rád. És aztán a 12. fejezet 25. versében azt olvashatjuk, hogy miután Barnabás és Saul befejezték a feladatukat Jeruzsálemben, visszatértek a szíriai Antiókia városába, magukkal vitték János Márkot is. Oké? Tehát Jeruzsálemből magukkal vitték János Márkot. Tehát erre gondoltam, hogy micsoda pillanat lehetett ez János Márknak. Úristen, Pál és Barnabás bevett a csapatba. Benne vagyok. Ők a barátaim, velük szolgálhatok. Tudod, mint hogyha Billy Graham megkért volna bennünket, hogy legyünk ott mellette, legyünk az ima csapatban, ott a háttérben, vagy legyünk az, aki viszi a tatyóját, már öreg, de vinni a tatyóját, és tele van Bibliával, vagy itt, mint a Pastor Vreelandnek is mindig ekkora táskája volt, azt így vittük. Na, Pastor, mit viszel ebbe? Hát van benne 3 Biblia, 2, mit tudom én, milyen konkordancia, akkor egy pár cipő, meg ki tudja, hol kell beszélni, vagy prédikálni, nyakkendő, ing. És, na, tehát, hogy benne volt a csapatban, és tudod, álmai lettek valószínűleg, reményei lettek, hogy fú, Isten, hogy fog engem használni. És ott volt János Márk teljesen besózva, és aztán az első állomás az Ciprus szigetén volt, mikor ment ez a missziós csapat, de ott valami sokkoló dolog történt. Sokkoló dolog. És elolvassuk ezt a sztorit, jó? Apcsál 13, a 4. verstől a 12. versig. ezt itt most végig felolvasom nektek. Jó, tehát itt ott vannak Cipruson, azt mondja, Barnabás és Saul, tehát Pál, miután ilyen módon kiküldte őket a Szent Szellem, elindultak. Először Szeleukia kikötőjébe mentek, ahol hajóra szálltak, és Ciprus szigetére utaztak. Amikor Szalamisz városába értek, a helyi zsidó közösség zsinagógáiba mentek, és ott hirdették Isten üzenetét. János Márk is velük volt, mint segítőtárs. Aztán bejárták Ciprus szigetét egészen Páfoszig. Ott hagytak el minket a nászutunkon a turista csoport Páfoszon. Ott találkoztak egy zsidó származású varázslóval, akit Bár Jézusnak, görögül Elimásznak hívtak. Ez hamis proféta volt, és igyekezett mindig a kormányzó Szergius Paulus közelében maradni. Tudjátok, ez a gonosz befolyás mindig az uralkodó mögött, aki mindig megpróbálja saját akaratát ráerőltetni a vezetőre. A kormányzó, aki nagyon értelmes ember volt, meghívta Barnabást és Sault, mert Isten üzenetét akarta hallani tőlük. Ők el is mentek, de Elimász, a varázsló folyton ellenkezett és vitatkozott velük, sőt, a helytartót is igyekezett visszatartani attól, hogy higgyen Jézusban. Akkor egy szellemi háborúság megy. Ekkor Sault, akit Pálnak is hívtak, betöltötte a Szent Szellem, egyenesen Elimászra nézett, és ezt mondta. Te ördögfajzat, minden jónak ellenség, aki telve vagy mindenféle hazugsággal és gonoszsággal. Hát már sohasem hagyod abba, hogy az Úr nyilvánvaló igazságait kicsavard, és meghazudtold? Figyelj csak rám, az Úr keze elér téged, megvakulsz, és egy ideig nem látod a napot. Abban a pillanatban sötétség borult Elimászra, és körbe-körbe járkált, hogy keressen valakit, aki kézen fogva vezeti. A helytartó látta, mi történt, hitt Jézus Krisztusban, és megdöbbent az Úr tanításán. Na, én még életemben nem találkoztam varázslóval. Jó, hát bűvésszel, meg ilyen illuzionistával, igen, de varázslóval nem. Aki tényleg, tényleg egy ilyen földön túli, vagy természetfeletti erőt használ ilyen dolgokra. És főleg nem láttam olyat, hogy valakit megvakítanak szavakkal. Mint ahogy Pál megfette az Úr indítására ezt a varázslót, hogy meg fogsz vakulni. Úgyhogy én szerintem ez akaszthatta ki János Márkot. Tehát annak a megdöbbenése, hogy ez nem valami csatlakoztam Pálhoz és Barnabáshoz és missziós út, és meg fognak térni emberek, és hú, de jó lesz. És olyas valami robbanás lesz, gyülekezeti robbanás és ébredés, mint Jeruzsálemben, hogy már több tízezer vagy százezer hívő van, és nem, itt János Márk találkozott a szellemi háborúság velejével. Tehát ahol démoni erők vannak, démoni megnyilvánulások vannak. És látta azt, hogy Pál apostol, vagy akkor még nem, ő Saul, úgy megfeddi ezt az embert, hogy megvakul. És szerintem rádöbbent, vagy megdöbbent, hogy a Jézus követés az nem csak egy ilyen rózsaszín álom, hanem az háború. Az háború. És láthatsz fájdalmat, láthatsz gonoszságot, és Isten és az ellenség összecsapnak, és emberek ennek isszák a levét akár, vagy tehát történnek nagyon-nagyon kellemetlen dolgok is. És azt gondolom, hogy ez történhetett János Márka, hogy megdöbbent. De mindegy, hogy mi is akaszthatta ki. A lényeg az, hogy ezután ő kiakadt. Kiakadt, és bedobta a törők között. És azt mondta, hogy feladom. Mert azt mondja a 13. vers rögtön ezután, hogy ezután Pál, aki itt már Pálnak hívja, nem Saulnak, és társai tovább hajóztak Páfoszból. Perga városában szálltak partra, Pamfilia vidékén. Itt János Márk elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Feladta. Nagy remények, nagy álmok, szertefoszlottak, feladta. És most szeretnék egy személyes kérdést betűzni, hogy ne csak János Márkról beszéljünk, hanem hogy ez elérjen bennünket is. hogy te merre felé haladsz. Merre felé haladsz a szívedben. Jézus felé, vagy Jézustól távolodsz éppen. Hol tartasz? Milyen irányban mozogsz? Jézus felé mozogsz, és egyre hasonlatosabb vagy hozzá, vagy éppen úgy érzékeled, hogy távolodsz tőle. Ez egy fontos kérdés. Mert ha távolodsz tőle, akkor bármelyik pillanatban eljöhet ez a pillanat, hogy bedobd a törő között. Bármelyik pillanatban. És ezen gondolkodtam, hogy mik lehetnek a fő okai annak, hogy emberek bedobják a törő között, hogy feladják. És négy dolgot találtam, van persze több is, de négy nagyon jellemző, amivel én találkoztam az eddigi éveim során. Az első ebben a félreértések. Hogy sokszor emberek bedobják a törő között, mert félreértenek dolgokat. És az egyik nagy hazugság a kereszténységben az, hogy ha Krisztust követem, akkor semmi rossz nem történhet velem. Oké? Tehát ha Krisztus követő vagyok, akkor nem történhet velem semmi rossz. Tehát olyan annyira bevéd engem az Úr, hogy rossz dolgok nem történhetnek velem. Hát. Egy ilyen félreértés azt fogja hozni, hogy amikor tényleg megtörténnek a rossz dolgok, akkor feladjuk. Mert azt gondoljuk, hát nem erről volt szó. Én nem ezt a szerződést írtam alá, Úr Jézus. És akkor ott a csalódás, mert nem erre számítottam. És hát nem, hát hogyha az Urat követem, akkor semmi baj nem történhet. Tehát, Uram, és akkor nyújtjuk a számlát. Uram, te jóval tartozol nekem, nem rosszal. Miért történik velem rossz? És ott van egy csalódás, csalódtunk Istenben, és bedobjuk a törő között. De figyelj, felolvasok nektek egy részt, 2 Korintus 11, Pál apostol. Csak hogy, ez csak azért olvasom fel, hogy jobban érezzétek most magatokat. 2 Korintus 11, 23-28. Azt mondja Pál, ha ők Krisztus szolgái, én még inkább az vagyok. Egyébként zárójában, hogy milyen bolond dolog egyébként így dicsekedni, hogy most Krisztus szolgája vagyok, vagy én még inkább, de nyilván most ez szükséges az érveléséhez, ott a korintusiakkal, mert azt mondja, hiszen többet dolgoztam, mint ők. Azt mondja, többször zártak börtönbe, többször korbácsoltak meg, többször forogtam halálos veszedelemben, mint ők. A zsidóktól 5-ször kaptam 39 korbácsütést. Ez kemény. 25-ször bottal. 3-szor lehetek meg 25-ször bottal. Mert 25-öt kapott meg. Már. Pedig nem vettem be reggel a fogalmazásgátlómat. Vagy igen, lehet, hogy oké, bocsánat. Látod, hát nem bírom már kifejezni magam normálisan. Azt mondja, egyszer megköveztek. 3-szor szenvedtem hajótörést. Egy éjszakát és egy napot hányódtam a tenger hullámain. Folyton úton vagyok. Sokszor voltam veszélyes helyzetekben, folyókon, a rablók között, a saját népem között, a nem zsidók között, városban, pusztában, tengeren és hamis testvérek között. Sokat fáradoztam és vesződtem, gyakran átvirasztottam az éjszakát, éheztem és szomjaztam, sokszor nem volt mit ennem, sokszor fáztam, vagy nem volt ruhám. A külső bajok és nehézségek mellett állandóan hordozom az összes helyi gyülekezet gondját, baját. Na most egy ilyen lista után már jól érezzük magunkat, mert egyikünk sem volt akkora bajban, mint ő, amiket átélt. És a röhely az az, hogy ő nem került volna ilyen problémákba, ha nem Krisztust követi. Tehát ő azért került bajba, mert Krisztust követte. Tehát azért lett baja, mert Krisztust követte. Ja, úgyhogy félreértés. Tehát mikor elmentél az orvoshoz, és elmondtad, hogy mi a bajod, és aztán elmentél. Mert azt hitted, hogy azt mondta, hogy elmehetek. Közben azt mondta, hogy elmebeteg. De hát... félreértések nagy bajhoz vezetnek. Tehát azt gondoljuk sokszor, van egy ilyen félreértés, hogyha Krisztust követjük, akkor az tök könnyű lesz. Soha nem fog beérni. Soha nem fog olyat kérni majd az Úr tőlünk, ami túlmegy a kis komfortzónánkon, a kényelmi zónánkon, hanem könnyű lesz. Könnyű lesz. De ez egy óriási félreértés. Például itt van Ábrahám, egy jó példa rá. Egy Mózes 17-ben, 9-től 12. versig, csak fölvasom nektek. Ez iszonyat kényelmetlen szituáció. Majd meglátjátok. A férfiak fel fognak sziszenni. Azután ezt mondta Isten Ábrahámnak, a te részed a szövetség szerint ez. Tartsd meg szövetségedet, és utódaid is őrizzék meg nemzedékről nemzedékre. Ez az én szövetségem, amelyet veled és utódaiddal kötöttem, és amelyet meg kell tartanotok. Tehát az Úr szövetséget köt velünk. Mekkora megtiszteltetés. És most jön a pöcsét. Mi a jele ennek a szövetségnek? Minden fiút és férfit metéljetek körül. Ez legyen a jele szövetségemnek, melyet veled kötöttem, hogy körülmetélitek a férfi testének előbőrét. Az újszülött fiúknál ezt 8 napos korukban végezzétek el, az még a szerencsés, nemzedékről nemzedékre. Minden fiú gyermekre vonatkozik ez, akár a családod tagja, akár nem, még a pénzen vett rabszolgára is. Nem tudom, hogy milyen fejet vághatott Ábrahám. Mit vágjak? Mivel? Tehát Isten kér bennünket kényelmetlen dolgokra, amik túlmennek azon a mi kis megszokott kényelmi zónánkon. Tehát Jézus azt mondta a Lukás 9.23-ban, aki engem akar követni, az mit csináljon? Nem vegye fel a kanapéját, hanem vegye fel a keresztjét. Tagadja meg önmagát. Ez túl van a mi kényelmünkön. Túl van a mi biztonságunkon. Azon a biztonságon, amit mi próbálunk fenntartani magunk körül. Úgyhogy ha nincs egy biztos képünk arra, hogy mit jelent Jézust követni, akkor fel fogjuk adni. Akkor fel fogjuk adni. Úgyhogy követni Jézust nem mindig könnyű. Nem lesz könnyű. Sőt, inkább ezt mondom, nem lesz könnyű. De mindig megéri. Oké? Tehát követni Jézust nem lesz könnyű, de megéri. De megéri. Aztán a második, amiért emberek feladják, az a nehéz körülmények. Emlékszem, amikor egy évet tanultunk mi Amerikába, friss házasokként mentünk ki, és az év végén az egyik tanár elvitt minket egy ilyen osztálykirándulás szerűen az óceán partra, sátorra, nagy homokos pampára, és tehát olyan volt, mint egy kemping, csak nem fű volt, hanem homok. Az óceán part nagy hullámokkal, és akkor mindig ott fürcsiztünk. És egyszer a nagy hullámokban, mert mindig volt ott 2 méteres hullám, az egy olyan rész volt, ahol folyamatosan 2 méteres hullámok voltak, egyszer csak 2 méterre látom magamtól az uszonyt. Egy uszonyt a vízbe. és mivel előtte láttam, hogy vannak delfinek, azt gondoltam, hogy ez egy delfin. De aztán nem bizonyosodott be, hogy ez most cápa vagy delfin, de mikor kijöttem, akkor tudatosodott bennem, hogy te jó Isten, hát az Atlanti óceánban vagyunk, ott mindenféle cápa is van. És emlékszem, hogy zuhanyozni alig beértem elmenni, amikor láttam a cápa filmet. Úgy kellett bekönyörögni a fürdőszobába. Játszódott a fejemben. És így lejátszódott bennem, hogy mi van, az egy cápa volt. Tehát nagyon rossz érzés volt. Nagyon rossz, ilyen pánik. És nem erre számítottam. Hát én ott pancsikoltam, meg vittem a kis ilyen szörfdeszkát, amire így rá lehet feküdni, hullámdeszkát, és akkor ott ha-ha-ha volt, meg örültünk, meg élveztük. Hát én nem arra jelentkeztem, mikor erre kis táborra jöttem, hogy cápákkal fogok úszkálni, de Tehát nem erre számítottam. És sokszor a körülmények nem azok, amikre mi feliratkozunk. Tehát nem olyanok, amiket mi eltervezünk. A körülményeink sokszor teljesen másképp alakulnak, mint ahogy elterveztük őket. De szembe kell nézni, mert ez a valóság. És történnek dolgok velünk. És olyan dolgok történnek, ahol igen, jogos a félelem, jogos az aggodalom, jogos a kételj, de mégis nem az, amire mi berendezkedtünk, vagy amit mi elképzeltünk. És ez történhet bárhol. Történhet a gyülekezetben, történhet ezen a táboron is, hogy másra számítottál, mint ami volt, vagy, ja, mint ami a valóság, vagy tehát a munkahelyen, a családban, egy kapcsolatban, tehát bárhol megtörténhet az, hogy te mást gondoltál, mint ahogy alakult. De ebben a helyzetben, ha egy ilyen helyzetben vagyunk, el kell döntsük, hogy igazán mire fogunk fókuszálni. Ha körülményekre nézek, nehéz körülményekre, akkor föl fogom adni. Hogyha Jézus Krisztusra nézek, akkor kaphatok Jézustól bátorságot, Jézustól erőt, hogy átmenjek azon a nehéz körülményen. Ja, úgyhogy, és oké, tudom, hogy egy kicsit elvont fogalom Jézusra nézni, nehéz a helyzet, hogy néz Jézusra. Ha ezt mondják, akkor gondold tovább, segítek. Tehát Jézusra nézni, ez azt jelenti, hogy Jézus igazán nehéz körülmények között volt. Az övéi megtagadták, akikhez jött, úgymond a barátai, a családja megtagadta őt, keresztre feszítették, megölték. Tehát ő igazán nehéz körülmények között volt. De a harmadik napon kijött a sírból. És ez azt mutatja, hogy mindegy, hogy milyen körülmények vannak, van kiút Jézus Krisztusban. És ez jelenti azt, hogy néz Jézusra. Oké? Tehát most már ne legyen egy elvont fogalom ez. Néz Jézusra, ő kijött. És azt mondja, hogy ugyanez a Szent Szellem ott van bennetek, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból. Úgyhogy ugyanez a Szent Szellem erőt ad, és képességet arra, hogy egy nehéz körülményben meg tudja állni. Úgyhogy Jézus legyen az, akire nézünk ezekben a helyzetekben. Aztán rossz tapasztalat a gyülekezetben. Sokan ezért adják fel. Nehéz ezt látni. Én tudom azt, hogy nem járunk sokat étteremben, de vannak azért kedvencek, és nem olyanok vagyunk, hogy jó a kaja, jó a kiszolgálás, kedvesek, mindent elkövetnek, de egyszer történik valami, egyből. Na, én ide többet nem jövök. De közben az előtte lévő 10 évben annyira jók voltak, jó volt a kaja, minden jó volt. És egyszer történik valami. És persze nem tudom, hogy éppen az a pincérnek mi a helyzete otthon, éppen összeveszett a feleségével, és tehát próbálta tűrtőztetni magát egész nap, hogy ne jöjjön ki az otthoni stressz, de aztán mit tudom én, pont nálam ez kijött rajta, és akkor én meg így elítélem. Elítélem, és kész, ez a hely, ez rossz hely, ide többet nem jövünk. És sokszor így viselkednek hívők a gyülekezetben. Hogy elfelejtik, hogy 5 évig, 10 évig ott álltak mellettünk. Segítettek, imádkoztak, kiegészítettek, bátorítottak, és aztán egy valaki rálép a tyúk szememre, és azt mondom, nem jövök ide többet. És meg vannak sértődve, és mindenféle butaságokat mondanak a gyülekezetre. És a gyülekezettel azonosítják annak az egy embernek a viselkedését. Tehát ostobaság. Ostobaság. Tehát tudod, mikor jönnek ezek a dolgok? Amikor valaki nincs 2 hétig, és nem kap egy telefonhívást. Tehát tipikusan ilyenkor jön ki, vagy valami sértőt mond valaki róla úgy, hogy vagy ott van, vagy nincs ott. Tehát valaki mondjuk esetleg mond valami rosszat az illetőről. Persze ezek nem helyes dolgok, de könnyen ilyenkor akadunk ki. Vagy éppen nem tetszik az, amit a pásztor mondott. Vagy mit tudom én, tehát nem tetszik az, hogy a gyerekszolgálatot csinálják, vagy nem tetszik az, ahogy a szendvicseket csinálják, vagy ahogy a dicsőítés, vagy a zenei stílus, vagy mit tudom én. Pont nem a kedvenc dalomat énekelték. Tehát ha van rajta sapka, ha nincs. Tehát, hogy De meg szeretnének nyugtatni, ha elég hosszú ideig jársz gyülekezetbe, találkozni fogsz a két mutatással. Emberek vagyunk ott, és sokszor igenis képmutatóak vagyunk. Én is. Tehát ez van. A bének gyülekezete. Hát, ránézel a tanítványokra, nem azt mondom, hogy ez a díszes társaság. Vagy akikkel együtt lógott Jézus. Ugye ez volt az ő vád, amivel illették, hogy a bűnösök barátja. Ugyanúgy eszik és iszik, mint ezek a trógerek. És ez volt. De tudod, ezek vagyunk mi. Ő a betegekért jött, és nem az egészségesekért. A megtörtekért, ugye, amiről tegnap beszéltünk, hogy jöjjetek, akik megfáradtatok. Nem az, aki tökéletes és minden rendben van, az jöjjön, hanem azt mondta, hogy akiknek már eddig van. Kész. És megnyugvást adok nektek. Úgyhogy, ha ez megtörténik, tehát valami kiborít a gyülekezetben, akkor csak figyeld meg, az ellenség ott lesz, és sugni fog. És vádolni fog, és bátorítani fog, hogy húzd el innen a csíkot. Menj el, hagyd ott őket. Mert az ördög nagyon jól tudja, hogy az első lépés ahhoz, hogy eltávolodj Istentől, az, hogy elvonulsz az ő népétől. Tehát ez így kezdődik az Istentől való eltávolodás, hogy először a közösségtől húzódsz vissza. Ja, úgyhogy ez egy kemény terület, de és sokan meghozzák ezt a rossz döntést, sajnos. De bevallom nektek, őszintén igen, hoztunk, és hozni is fogunk olyan nem bölcs döntéseket, amik esetleg csalódást vagy sérülést okoznak embereknek. Azért emberek vagyunk. És ember vagyok én is, pásztorként és vezetőként. Igyekszem Jézust követni, de biztos, hogy lesz, és biztos, hogy van, amikor nem bölcs döntést hoztam. Sajnálom. De nem engedhetjük meg magunknak, egyikünk se, hogy egy évtizedes vagy két évtizedes építést egy rossz döntés miatt hagyjunk összedőlni. És ott hagyjuk a dolgokat. Mert amúgy Istennek az elhívása a gyülekezetre nem változott. Annak ellenére, hogy mi itt vagyunk benne csonkabonkák, még mindig Isten a gyülekezetet használja arra, hogy elérje a megtörteket, és a szegényeket, és az összetört embereket. Még mindig a gyülekezet Isten eszköze arra, hogy olyan változásokat hozzon ebben a mai világban, ami egy örökké valóságra megmarad. Még úgy is, hogy mi vagyunk benne. De Isten minket akar használni. Nem tökéleteseket. Úgyhogy még mindig a mai napig Isten eszköze a gyülekezet arra, hogy elérjük a világot. Elérjük Szegedet, elérjük a megyét, elérjük az országot, és elérjük a világot. Még mindig. És azt ígérte, hogy a gyülekezet fölött semmi nem fog diadalmaskodni. Ez Máté 10:18-ban. Ja. És nem beszélve arról, hogy a gyülekezet, akármilyenek is vagyunk benne, a gyülekezet az még mindig Krisztus teste. És hogyha valaki azt mondja, hogy szereti Krisztust, akkor szeretnie kell a mennyasszonyát is. Oké, tehát milyen dolog az, hogy valaki azt mondja, hogy országos barátok vagyunk, és annyira szeretlek Balukám, de nem szeretem a világot, a feleségedet. És leszakad az ég. Oké, tehát akkor mit gondoljak, vagy mit érezzek azzal kapcsolatosan? Nem? Tehát nem. Tehát senki nem tökéletes, a gyülekezet nem tökéletes, és te sem vagy az. Tudod, ezt szoktam mondani, hogy ha beléptél közénk, akkor már nem tökéletes a hely. Mert nem vagy tökéletes. De mi sem vagyunk azok. Úgyhogy ha sértés történik, valaki valahogy megsért, akkor tedd fel ezt a kérdést, hogy ez egy olyan gyülekezet, ahol minden alkalommal ez megtörténik? Mert akkor lehet, hogy vannak problémák. Igen. De ha azért történik, mert emberek vannak különböző hátterekkel, különböző nehézségekkel, és ők sem tudnak sokszor mit kezdeni a bennük lévő feszültséggel, és ez kijön, mert egy családban vagyunk, és akár jobban elengedjük magunkat, mert nem képmutatóskodni akarunk, hogy tele vagyunk terhekkel, és akkor a vigyorgó gyülekezet. Befújva lakkal az arcom, hogy könnyebb legyen tartani a mosolyt. Ja, a botoxos gyülekezet, igen. Hanem, tehát megtörténik. És ha elég sokáig maradsz a gyülekezetben, akkor lesznek negatív tapasztalataid. Meg nekünk is veled. Tehát, de ez van. Tökéletlen emberek vagyunk. De a csoda ebben az, hogy Isten viszont használ minket. Tökéletlen embereket. Ja. Úgyhogy, ha szeretjük Krisztust, akkor nem adhatjuk fel a mennyasszonyt, a gyülekezetet. A negyedik ok, hogy feladják emberek, az az, hogy sokkal inkább érdekli őket, vagy szeretik a teremtett dolgokat a teremtőnél. És ezért adják fel. Tehát tényleg. Tehát feladjuk, mert jobban akarunk dolgokat, mint magát Istent. Tehát sokkal inkább akarunk azzal az illetővel járni, sokkal inkább meg akarunk házasodni, sokkal inkább akarunk dolgokat, sokkal inkább akarjuk a karriert, szerelmesek leszünk a pénzbe, és hajlandóak vagyunk háttérbe szorítani a gyülekezeti életet, sőt, háttérbe szorítani a saját családunkat, és feláldozni a pénzügyek oltárán, és az ember szíve eltávolodik Jézustól. És milyen könnyen megtesszük egyébként. Tehát eladjuk, tehát rabszolgái vagyunk annak a cégnek, odaadjuk minden időnket, túlóránkat, és ez a cég meg mennyire lojális, ha valami nem tetszik, így kirúg. Mi meg hajlandóak vagyunk minden fontosat akár feláldozni. Értük. Na, vagy akár tudod, az is egy csapda lehet, hogy annyira tökéletes gyerekeket akarunk, hogy minden külön órára el kell járnia, minden versenyre el kell járnia, minden 8 hangszeren kell tanulnia, és teljesen háttérbe szorul a gyülekezet, teljesen háttérbe szorul a szolgálat, és a gyerek válik az Istennél, az Isten helyett, és minden időnket, minden energiánkat, és minden pénzünket, és minden figyelmünket ők kapják. És az ő követőik leszünk, és nem Jézusé. És feladjuk. Ennek is a vége a feladás. Ja, úgyhogy beszél erről a Biblia, a római levélben, azt mondja, 21-től 23-ig azt mondja, itt tehát nincs mentség azok számára, akik felismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként. Sem nem adtak hálát neki. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült. Bár magukat bölcseknek tartják, bolondok lettek. A lényeg, tehát mindegy mi a bálványunk. Ha azon tartjuk a szemünket, és azért a bálványért hozunk áldozatokat, és tehát Jézus helyett, akkor jobban vágyunk arra a bálványra, mint Jézus Krisztusra az életünkben. És hogyha ez van, akkor közel vagyok a feladáshoz. Na, de most megfordítjuk az üzenetet. Isten a második esély Istene. Oké? Tehát Isten a második esély Istene. Ha játszol a feladás gondolatával, akkor most jól figyelj. Ha úgy érzed, hogy ez a szellemi hőfok kezd csökkenni, akkor jól figyelj. Hogyha nem igazán jársz most az Úr útján, és volt jobb, akkor most jól figyelj. Itt van János Márk. Ugye ott hagyta őket. Ott hagyta őket. Az első missziós úton ott hagyta a csapatot. Jön a második missziós út. Apostolok cselekedetei 15. 36. versre 41. versig. Figyelj! Néhány nap múlva Pál azt mondta Barnabásnak. Sok városban hirdettük az Úr üzenetét, most menjünk vissza ezekbe a városokba, és látogassuk meg a testvéreket, nézzük meg, hogy vannak. Tehát indulnak a második missziós útra. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak is hívtak. Oké? Tehát ott hagyta őket, de Barnabás azt mondta, vigyük magunkkal János Márkot. Az első útjukon azonban János Márk Pamfiliában visszafordult, és nem folytatta velük együtt a munkát. Emiatt Pál nem akarta őt magával vinni. Pali! Pál és Barnabás ezen sokat vitatkoztak, de nem tudtak megegyezni. Ezért elváltak egymástól. Barnabás maga mellé vette Márkot, és Ciprus szigetére hajózott. Pál pedig Silást választotta útitársnak, akkor a testvérek az Úr kegyelmére bízták Pált, ő pedig Szilásszal együtt elindult. Végigjárt a Szíriát és Cilíciát, és erősítette a helyi gyülekezeteket. Oké, tehát Barnabás volt az, aki János Márkot magával akarta vinni. Igen, azt a János Márkot, az árulót. Azt, aki feladta. Aki ott hagyta a csapatot. Aki begyulladt, amikor kicsit forró lett a talaj. De Barnabás azt mondta, hogy nem. Pál azt mondta, én nem akarok vele menni. Hagyjál ezzel a fickóval. És milyen döbbenetes, hogy Pál, aki 13 évig ott volt, lazult Tarsusban, miután volt egy fellángolása, elbátortan, és 13, és Barnabás volt az, aki megkereste őt, és bátorított, és magával vitte Antiókiába, és tanították az ottani gyülekezetet. És nem kapcsolt Pál, hogy ugyanezt akarja tenni János Márka a Barnabás. Tehát elfelejtette. És összetűztek, és szétváltak. És ami nagyon érdekes, hogy aztán nem nagyon olvasunk János Márkról és Barnabásról, mert az összes többi rész, amit utána olvasunk, az Pálról szól. És hogy ő hogyan szolgált a többi missziós úton, stb. És gondolhatnánk, hát azért, mert hát Isten nem áldja meg azokat, akik feladják, ugye? Nem ők kerülnek a reflektorfénybe, akik feladják. De van jó néhány szösszenet a Bibliánkban, és ezeket meg fogjuk most nézni. Tehát ha mélyebbre ásunk, kiderül, hogy például Pál és János Márk kibékültek. És Pálnak szüksége lett az életében János Márkra. Ott van például Kolossé 4:10. Pál levele a kolossébeli hívőkhöz. Azt mondja, köszönt benneteket Arisztárkosz, aki velem együtt raboskodik. És Márk, Barnabás unokatestvére is. Márkról már írtam nektek. Fogadjátok őt szeretettel, amikor hozzátok érkezik. Tehát Márk aztán közel került Pálhoz. Kibékültek. De itt van egy még gyönyörűbb rész, Pálnak az utolsó levele, amit írt a halála előtt. Ez a második, Timoteushoz írt második levél. És ott is említi. Azt mondja, egyedül Lukács maradt mellettem. Amikor eljössz, Timóteus, hozd magaddal Márkot. Mert hasznos lenne a segítsége. Tehát Pál is megváltozott. Pál is megváltozott. Tehát magyarul azt látjuk, hogy az utolsó napjaiban Pál apostol János Márkkal akart lenni. Vele akart lenni. Mert megértette, hogy azért, mert ő feladta János Márkot, az nem azt jelenti, hogy Isten is feladta János Márkot. És ez egy nagy lecke volt számára Pálnak. Hogy azért, mert mi feladunk valakit, az nem azt jelenti, hogy Isten is feladja azt az embert. Azért, mert én feladtam Istent az életemben, ez nem azt jelenti, hogy Isten feladta velem kapcsolatosan. Mert Isten a második esélyek Istene. És aztán figyelj, ha még egy kicsit kutakodunk. Hány evangélium van az Új Szövetségben? 4. A legelső, amit megírtak, azt kiírta Márk. Ő volt a János Márk. Hoppá. Tehát ő volt az első a 4 evangélium író közül, aki megírta Jézus életéről a beszámolót. Tehát Isten nem adta fel Márkkal kapcsolatban. Sőt, ez a Márk evangélium, ez nem úgy írodott, hogy Márk volt a szemtanúja Jézus életének, hanem Péterrel hozta össze Isten Márkot. Péterrel hozta össze Isten. De ez a találkozás, ez nem véletlen volt. Ki volt ez a Péter? Ki hányszor tagadta meg Jézust? Háromszor. Ő is átment ezen. És ő is megtapasztalta azt, hogy habár én feladtam őt, de ő nem adott fel engem. És Isten összehozta ezt a két figurát. Mert tudta, hogy ezeknek egymásra van szükségük. Ha ez a kettő összejön, ebből élet lesz. Ebből élet lesz. És Péter volt a szemtanú, és ő segített úgymond megírni a Márk evangéliumát. Az ő beszámolója alapján. Egyébként lehet is látni azt a péteri habitust a Márk evangéliumában. Ez a, ha az első két fejezetet elolvasod, valami 20-akárhány szót van benne, hogy és Jézus azonnal ment, és azonnal ezt csinálta, és azonnal, ez egy ilyen kult szó benne. Hát Péter is ez az azonnal volt. Bármi volt, Péter azonnal szólt, azonnal ő ment ki a vízre, azonnal levágta a fülét a mit tudom én kinek. Tehát Péter volt ez az azonnal ember. És ezt látjuk ott a Márk evangéliumában. Tehát Isten a második esély Istenet. Tehát Márk feladta Isten, de Isten sosem adta fel őt. És Isten sosem fog téged se feladni. Mindegy, hogy most távolodsz, mindegy, hogy hűl ki ez a szellemi hőfok, vagy lesz olyan pillanatod, amikor hűlni fog, Isten nem adja föl veled kapcsolatosan. És szerintem Márk sose gondolta azt, hogy ő föl fogja adni. És sosem gondolta azt, hogy egy nap majd Isten arra fogja használni, hogy a négy evangéliumból egy evangéliumot megírjon. Soha. Ja. Dávid se gondolta, hogy gyilkolni fog és házasságot fog törni. És nem gondolta azt, hogy miután megtette, hogy Isten majd Isten szíve szerint falu embernek fogja őt nevezni. De Isten így hívta őt. Annak ellenére, hogy mit tett. Vagy ott van Péter, aki megtagadta Jézust, és letagadta. Ő sem gondolta volna abban a pillanatban, hogy Jézus majd a gyülekezet vezetőségével fogja őt megbízni. Legeltesd az én bárányaim. Pár nappal később. De mindez azért történt, mert Isten a második esély Istene. Tehát lehet, hogy én azt hiszem, hogy game over, vége, de Isten nem így gondolja, egyikünkkel kapcsolatosan sem. És ez annyira jó, mert így válik igazán jelentőségteljes ez a Róma 8:1, hogy nincs senkinek károsztatása, aki Jézus Krisztusban van. Vagy hogy az egyszerű fordítás mondja, ezért már nem fenyegeti büntető ítélet azokat, akik a Krisztus Jézusban élnek. És ez igaz mindannyiunk számára, akik Jézus Krisztusban élünk. Igaz, teljesen igaz. És biztos lehetsz benne, hogy ha eltávolodsz, vagy ha ez a feladás ez ott van a szívedben, és megtörténik, Isten meg fogja tenni a szükséges lépéseket. Mert a gyermeke vagy. Meg fogja tenni a szükséges lépéseket, hogy helyreállítson. Küldeni fog valakit, vagy valakiket, hogy kihívjanak, hogy szembesítsenek, hogy összeszedjenek. Mert ilyen Isten használ bennünket. Mert ő azt akarja, hogy újból vele járjunk. Újból vissza akar rakni az útra. És meg fogja tenni. Mert akar minket. Bővölködő életet akar adni. Ő a második esély Istene. Ja, úgyhogy csak számíts arra, hogy ő nem fog téged feladni. Ő nem fog feladni. Bármit tettél, és bármilyen távol vagy is tőle, bármennyire is távolodsz tőle, és bármilyen messze is kerülsz tőle, nem fogja feladni. Nem fogja feladni. Úgyhogy imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te a második esély Istene vagy. Hogy te sosem adod fel, hogy te vagy az, akit mi nem tudunk megsérteni, akit mi nem tudunk elrugni magunktól, akire mindig számíthatunk, még akkor is, amikor nem számítunk rád. Te akkor is ott vagy, és úgy nézel ránk, mint egy szülő, és szeretsz minket, és a rendelkezésünkre állsz, és vársz ránk, és utánunk jössz. Köszönjük. Köszönjük, hogy nincs semmilyen fenyegető ítélet számunkra, akik a Krisztus Jézusban vagyunk. Imádkozom azért, Atyám, hogy most itt, akik itt ebben a teremben vagyunk, különböző szellemi hőfokkal, hogy bátoríts mindannyiunkat, és tedd meg a szükséges lépéseket ahhoz, hogy ott legyünk a veled való úton, a tanítványság útján, a követésben. És különbözőek vagyunk, lehet, hogy valaki gyorsabban akar menni, mint te, valaki sokkal lassabban akar menni, mint te, valaki jobbra akar menni, mikor te egyenesen mész, valaki balra akar menni, mikor te jobbra akarsz menni. Imádkozom azért, hogy szelíd és alázatos szív legyen itt mindenkinek, hogy alávessük magunkat neked, a te vezetésednek, a te irányításodnak, mert ez a legjobb nekünk. Erre van igazán szükségünk, hogy veled járjunk lépésről lépésre. A mai napon lépésről lépésre, holnap lépésről lépésre, holnap után, és nem aggódni ma a holnap után miatt, hanem ma a máért aggódni, és rád bízni. Úgyhogy köszönjük, hogy bízhatunk benned 100%-osan, nem kételkedve semmiben. Egy csodálatos Isten vagy. Egy hatalmas Isten vagy. Méltó az imádatra, méltó a dicséretre. Köszönjük. Köszönjük, Atyánk, a te jó tervedet velünk. És köszönjük azt, hogyha rossz állapotban vagyunk, akkor küldesz bátorítókat. Köszönjük azt, hogyha rossz állapotban vagyunk, küldesz olyanokat, akik kihívnak bennünket, vagy szembesítenek a bűnünkkel. Köszönjük azt is. És imádkozom azért, hogy ezeket mindannyian úgy vegyük, hogy ez a te szeretetednek a lelepleződése. A te törődésednek, a te figyelmednek a lelepleződése. Jézus nevében. Amen.